Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, a mikrofonnál Kertész Tibor, dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. A példabeszédek könyvének egyik verséhez csatlakozik adásindító elmélkedésünk, ezt követően a kánai mennyegző csodáját felelevenítve elmélkedünk arról, hogy mi a teendő akkor, ha fogytán van a házasságunk bora, fogytán van az erőnk, bölcsességünk, türelmünk, kegyelmünk. Férj, feleség szerep és felelősségvállalás, ez műsorunk utolsó témája, tartsanak elünk ma is. A szerkesztőtársam Kertész Marika nevében is jó rádiózást kívánok!
Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Az emberek azt nézik, ami a szemük előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívedben van. Jézus ma azt kérdezi tőled, mi van a szívedben? Mivel van tele? Milyen indulattal? Vajon lehet-e kedves dolog előtte az, amivel te most a szívedben éppen foglalkozol, amit megtörsz abban? Nem az a kérdés, hogy hány éves férfi vagy nő vagy, református vagy éppen római katolikus, házas vagy nőtlen. Az a kérdés, hogy kié a szíved? Újjá szülhette-e már, újjá teremthette-e Isten a szívedet, vagy pedig nem? Kié a szíved? Megvallottad-e, elmondtad-e már a múltadat, mindent, ami abban volt a mindenható Istennek? Mit nem tudsz, mert nem akarsz elfelejteni? Mit jegelsz a szívedben, s olvasztasz föl majd egy alkalmas pillanatban? Azt mondja Jézus, boldogok azok, akiknek a szívük nem osztott szív. Akiknek a szívük egyedül és kizárólag isteni akar lenni. Akiknek a belső világában nem keverednek a dolgok. Vagyis boldog az az ember, akinek a szívében nem úgy vannak a dolgok, hogy az Isten szeretete mellett megtűr abban gyűlöletet is, mély haragot, neheztelést, viszálykodást, lopást, paráznaságot, keserűséget vagy éppen bosszúvágyat. Neheztelsz a munkatársadra, és ezért rosszat mondasz róla. Befeketíted őt mások előtt, vagy éppen bosszút forralsz. Ellopod a másik ember ötletét, vagy meglopod az idejét, idegrendszerét, vagy nem veszel jegyet ott, ahol azt meg kellene fizetni. Más adatokat mondasz be, mint ami a valóság. Netán látszatházasságban élsz? Elszigetelődtél a társadtól? Vagy állandóan veszekedsz a gyerekeiddel is, kritizálod őket? Zúgolódsz, keseregsz, panaszkodsz? Mi van a szívedben? Te igazából kimentes teljesen ezektől a dolgoktól? Kinek ne lett volna a szívében ezekhez hasonló gondolat még sosem? De hát akkor ki tiszta ebben a kérdésben? Ha Jézus ilyen szigorúan mér, de ő így mér. Ő azt akarja, hogy ne úgy legyen, hogy a szájunkkal tiszteljük őt, de a szívünk távol van tőlem. Azt akarja, hogy a szívünk az övé legyen, egyedül az övé. Új szívet akar adni nekünk, neked is, mert csak új szívvel élhetsz tovább. Ahogy Ezekiel próféta könyvében olvashatjuk, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Elveszem testetekből a kőszívet, és húsz szívet adok nektek. Jézus Krisztus szíve megszakadt a Golgotai kereszten. Ő belehalt abba, hogy nekünk ennyire tisztátalan és romlott a szívünk. Jézus meghalt értünk, helyettünk és miattunk a kereszten. Érted is, helyetted is és miattad is. És az ő halála által, hitáltal, azzal, hogy elfogadod a helyettes áldozatot, a bocsánatot, új szívvel ajándékoz meg téged. Mit kell tenned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Elég, hogyha őszinte bűnbánó szívvel elmondod Istennek: Uram, beteg a szívem, romlott és sötét a szívem, bűnökkel terhelt és teli van megkötözöttséggel. Megromlott a belső világom, kérlek, segíts! Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram! És ha kéred, ő megteszi ezt. Tudod, hogy mit ígért Jézus a tiszta szívűeknek? Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Meglátják a titkok titkát. Ők belelátnak a dolgok mélyére. Nem csak azt látják, ami a szemük előtt van, hanem látják a valóságot is. A valóságos, örökkévaló Istent. Az élet eseményei mögött is egyre inkább látják a mindenható, örökkévaló Istent. Te is ilyen ember lehetsz. Nagy gonddal őrizd hát a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet.
A kánai mennyegzőn történt csoda Jézus csodatetteinek kezdete, ahogy ezt János evangéliumában olvassuk a második fejezetben. Ez az első csoda, amellyel Jézus nyilvánosan kinyilatkoztatta a dicsőségét, felélesztve tanítványai hitét. A történet szerint Mária felhívta a fia figyelmét, hogy a mennyegzőn folytán volt a bor. Jézus először azt válaszolta, hogy még nem érkezett el az órája. Azután azonban mégis eleget tett édesanyja kérésének, és 6 nagy kőkorsót megtöltetett vízzel. A vizet kiváló borrá változtatta, finomabbá, mint amit előzőleg szolgáltak fel. Karácsonykor ünnepeltük, hogy Isten emberré lett, mert közel akart lenni hozzánk. Összekapcsolta magát a mi emberi természetünkkel, gyermekké lett. A házasság szentségében Isten a mi számunkra is megszületett, gazdagság érzése tölt el bennünket, Isten közöttünk van, ezért mi is megajándékozzuk egymást. Aki nagy örömet él át, az szívesen ajándékoz meg másokat is. Aztán néhány héttel ezelőtt a Szent Családdal együtt ünnepeltünk, a Szűzanyával és Szent Józseffel együtt hálát adtunk a mennyei atyának, hogy megajándékozott minket Szent Fiával. A Szűzanyát pedig kérjük, hogy mint anya és nevelő gondoskodjék arról, hogy Jézus állandóan jelen legyen közöttünk, és szeretete növekedjen otthonainkban. A Szűzanya mellett megtanulhatjuk a gyermekséget, de közben a kánai mennyegző színhelyén érezhetjük magunkat, ahol Mária elővette észre, hogy a család valamiben hiányt szenved, mint ők maguk. Sokféleképpen nyilvánulhat meg, hogy a család hiányt szenved valamiben. Ilyenkor Mária Jézushoz fordul: Nézd, Jézus, ez a kedves fiatal házaspár, 4 szép gyerekük van, kopogtat az 5., de testileg, lelkileg kimerültek, fogytán az elejük. Nézd, Jézus, ebben a családban a gyerekek nagyon nyugtalanok, agresszívek, ezek a szegény szülők pedig tanácstalanok, fogytán a bölcsességük. Nézd, Jézus, itt a házastársak nem tudnak felnézni egymásra, a gyermekek sem a szüleikre, és csak a negatív dolgokat látják egymásban. Fogytán az örömük. Nézd, Jézus, a házastársak vágynak arra, hogy egymással beszélgethessenek, de nem sikerül nekik. Arra is vágynak, hogy együtt imádkozhassanak, de ez sem sikerül nekik. Fogytán a kegyelmük. És ahogyan Kánában, ezekben a családokban is azt mondja Mária, tegyétek meg mindazt, amit Jézus mond. Jézus pedig azt mondja, töltsétek meg a korsókat színöltig vízzel. Mit jelent ez számunkra? Jézus kéri tőlünk a nagyobb szeretetre való törekvéseinket. A víz, amellyel feltöltjük a korsóinkat, mindennapi apróbb, nagyobb áldozatainkat, törekvéseinket jelenti. A feleség törekszik arra, hogy nagy gonddal készítse el az ebédet, és ezáltal a családi asztal örömet jelentsen családja számára. Törekszik arra, hogy türelemmel meghallgassa az óvodából, iskolából hazatérő gyermekeit, ápolja külsejét, hogy tetszen a férjének és a gyermekeinek. A házastársak lelkiismeretesen végzik munkájukat. A férj törekszik arra, hogy ne csak tettekkel, hanem szóval is kifejezze felesége iránti szeretetét. Törekszik arra, hogy ha nem is érti a feleségét, mégis elfogadja. Törekszik arra, hogy fáradtsága ellenére gyermekeit is végighallgassa. Odaadja a közeli rokonnal való feszültségeket, hogy újra béke legyen a szívében. Odaad egy nehéz beszélgetést, amit ismét le kell folytatnia, hogy azt megbékélés követhesse. Odaadja az aktuális fizikai fájdalmat, felajánlja a beteg gyermek vagy házastárs ápolását, az éjszakai felkeléseket. A hétköznapok hűséges kötelesség teljesítésével együtt törekvéseinket, igyekezetünket, áldozatainkat is odaajándékozzuk. A szűzanya pedig azt mondja Jézusnak, hogy nincs boruk, és kéri ezzel a kegyelem csodáját ott, ahol ez éppen szükséges. Lehet, hogy a házastársamnak, valamelyik gyermekünknek, de lehet, hogy a szomszédunknak, a plébánosunknak, vagy akár a püspökünknek van rá szüksége. Ezeket a törekvéseket, áldozatokat felajánljuk, és így mi is remélhetjük a csodát, remélhetjük, hogy mindezt Jézus kegyelemmé változtatja, mely erősíti szeretetünket, gazdagítja házasságunkat. Az esküvői szertartáson megcsókoltuk a feszületet. Ezzel azt is ki akartuk fejezni, hogy igyekszünk megtanulni, hogyan kell Krisztust, a keresztet, a mi keresztünket megcsókolnunk, átölelnünk. Életszentségünk útja az, hogy részt veszünk Krisztus születésében, de haláltusájában is, azért, hogy részt vehessünk feltámadásában is. Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem, ezt olvashatjuk Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelében. Maga az Úr vezére szüntelen, és még a kietlen helyeken is felüdít. Erővel tölti el tagjainkat, olyanok leszünk, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize nem apad el soha.
Ve
Feleségekkel beszélgetve sokszor kihallom megosztásaikból azt a vágyat, hogy bárcsak a férjük vállalná a családfői szerepet, a vezetés felelősségét, bárcsak az őt illető helyre kerülne a családban. Mindez azonban nem valósulhat meg addig, míg a feleségek, az asszonykák arra hivatkozva, hogy valakinek döntenie kell, és ha a férjem nem teszi, akkor kénytelen vagyok én megtenni, átveszik a családfői szerepet, elintézik a hivatalos ügyeket, kifizetik a számlákat, nevelik a gyerekeket, megjavítatják az autót, megtervezik a nyaralást, és mindezt úgy, hogy közben állandóan zsörtölődnek, szemrehányásokat tesznek a férjüknek, eljátsszák az áldozat szerepét, panaszkodnak, keseregnek. Isten a feleséget arra a különleges hivatásra teremtette, hogy a férjéhez illő segítőtárs legyen. Szent Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt levelében ezt olvashatjuk: az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. Nézzük meg, hogy mit jelent ez az engedelmesség. Vajon azt, hogy a feleségnek mindig engednie kell és fel kell adnia a saját egyéniségét? Nem. Isten ezt senkitől sem várja. Az engedelmesség nem azt jelenti, hogy az asszony lábtörlővé válik, vagy a férj rabszolgája lesz, vagy egy tehetetlen báb. És az sem következik belőle, hogy a feleség bármilyen szempontból alsóbbrendű a férjéhez képest. Isten azért parancsolja a feleségeknek, hogy a férjük alá helyezzék magukat, hogy megvalósuljon a családban az egységes vezetés, másrészt pedig azért, hogy így módon támogassák és erősítsék férjüket vezető szerepében. Ez a nő, a feleség elsődleges elhívása. A vezetés és a döntéshozás felelősségét Isten a férjnek adtam. Nekünk feleségeknek pedig az a dolgunk, hogy bölcs tanáccsal és helyes ítélő képességgel segítsük a férjeinket. Természetesen férjnek és feleségnek közösen kell döntéseket hoznia. A feleség nem tarthatja meg a véleményét magának, nem vonhatja ki magát a döntés felelőssége alól. Egyetértés esetén nem merül fel az engedelmesség kérdésem. De mi történik akkor, ha nem tudnak közös nevezőre jutni? Ilyenkor az engedelmesség azt jelenti, hogy a feleség készségesen átadja a döntés jogát a férjének, és támogatja őt mindenben. Én azt tapasztaltam, hogy ha ezt őszintén teszi, és nem manipulációs szándékkal, akkor egy idő után azt fogja észrevenni, hogy a férje az esetek többségében olyan döntést hoz, ami számára is kedvező, hiszen a legtöbb férj szeretne a felesége kedvében járni, feltéve, hogyha nem gyakorolnak rá nyomást. Ha ellenben a feleség megpróbálja irányítani a férjét és rá akarja erőltetni az akaratát, ez többnyire kétféle reakciót vált ki a férjből. Vagy erőszakosan uralkodni fog a feleségén, akit ezzel érzelmileg összetör, vagy feladja Istentől rendelt vezető szerepét. Ha egy férj nem vállalja a család irányítását, nem vállalja a családfői szerepet, akkor a feleségnek még inkább háttérbe kell vonulnia, és nem átvenni tőle ezt a szerepet. Így megtapasztalhatja azt, hogy a férje egyre több felelősséget magára fog vállalni, egyre aktívabb lesz, önbizalma megerősödik, és a kapcsolatuk egy idő után boldogabb és teljesebb lesz. Isten nem azt fogja számon kérni tőlünk, feleségektől, hogy a férjeink nem vállalták magukra a család vezetését. Az engedelmesség hiányáért azonban nekünk kell vállalnunk a felelősséget. Hiszen egy férj sem veszi át addig a vezetés felelősségét, amíg a felesége ragaszkodik ahhoz, hogy mindent a saját vállára vegyen. Ha eldöntjük azt, hogy engedelmeskedünk, a többit nyugodtan Istenre bízhatjuk. Ő majd mindent elrendez.
A szívem fáj, és kételj lakik bennem. A csüggedés oly közel jön hozzám. Én várok rád, s te mellém jön.
Fészek Meleg című családpasztorációs rádió műsor végén búcsúzom, a jó Isten áldását kívánom az életükre. Tegyük, amit Jézus Krisztus mond, és hiszem, hogy teljes és boldog lesz az életünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban.
Fészek Meleg.
Az Erdélyi Mária Rádió műsorát hallották.
Híreink következnek.
Ingatlanfejlesztést előkészít.